Megtartották a fővárosi törvényszéken a zuglói parkolási botrányként ismertté vált bűnügy előkészítő tárgyalását. A központi nyomozó főügyészség üzletszerűen elkövetett vesztegetéssel és befolyással üzérkedéssel vádolja az elsőrendű vádlott Horváth Csaba volt szocialista zuglói polgármestert, a másodrendű vádlott Tolt Csaba volt szocialista országgyűlési képviselőt, a harmadrendű vádlott Jelen Tamást a Fidesz zuglói választókerületének volt elnökét, a negyedrendű vádlott S. Zoltánt a SZISZ Parking Kft. Ügyvezetőjét, az ötödrendű vádlott B. Lászlót, az Újbudai Önkormányzat városgazdálkodási igazgatóját, a hatodrendű vádlott Baja Ferenc korábbi szocialista minisztert és Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőt. Az ügy előkészítő tárgyalásáról Rozgonyi Ádám kérdezte Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét.
Hogyan zajlott ez a tárgyalás, és ebben az előkészítő szakaszban pontosan mi történik az ügyben?
Ugye 7 vádlottal szemben emelt vádat az ügyészség az üggyel kapcsolatban. 6 voltak jelen az előkészítő ülésen, és ennek az előkészítő ülésnek az a lényege, hogy a vád ismertetését követően vádlottak nyilatkoznak a váddal kapcsolatban. Ha beismerik a vádiratban rögzített tényállást, annak az elkövetését elismerik, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, ebben az esetben a bíróság az előkészítő ülésen, ha elfogadja ezt a nyilatkozatot, abban az esetben ítéletet is hozhat. Nyilván erre a beismerésre az ügyészség úgynevezett mértékes indítványt terjeszt elő, ami azt jelenti, hogy egy kedvező büntetés kiszabását indítványozza, mint az egyébként esetlegesen várható lenne. Ennek annyi jelentősége van, hogy az ügyészség által indítványozott büntetés mértékénél magasabb büntetés nem szabhat ki a bíróság, kevesebbet viszont igen. A megjelent 6 vádlott egyike sem élt ezzel a lehetőséggel, nem ismerték be a bűncselekmény elkövetését, és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról. Ugye ebben az esetben ezt követően az a része válik érvényessé az előkészítő ülés szabályaiból, hogy a váddal kapcsolatos észrevételeket és az esetleges indítványokat kell megtenni, tehát meg kell határozni, hogy a tárgyaláson majd milyen fajta bizonyításra lesz szükség. És itt a felek ismertetik azokat az elképzeléseiket, amit a váddal kapcsolatban tapasztaltak. Ugye lehetőség van arra, hogy a vádirat egyes részeit elismerik, és akkor annak azt a részét nem kell bizonyítani külön az eljárás során, illetve előterjeszthetik azokat a bizonyítási indítványaikat, hogy kiket hallgasson még ki esetleg tanúként a bíróság, kinek a vallomását fogadják el, és akkor ebben az esetben elegendő ismertetni a tárgyaláson majd a vallomásukat. Kell-e szakértőt kirendelni, ha volt az ügyben szakértő, akkor annak a nyilatkozatát elfogadják, vagy esetleg vizsgálni. Érdemes a szakértő nyilatkozatot, vagy újabb kérdések feltevésével tisztázni a még homályos részleteket. Tehát erről kellett dönteni. Az ő esetükben bíróság ki is tűzte a tárgyalás időpontját május 14-én és 16-án. Folytatódik ennek a 6 vádlottnak a tárgyalási szakasza az ügyben, és március 14-én, tehát még a tárgyalást megelőzően sor kerül a most meg nem jelent negyedrendű vádlott előkészítő ülésére.
Min múlik az, hogy egy ilyen szövevényes ügyben végül kik kerülnek a vádlottak padjára?
Ugye a bírósági szakaszt megelőzi egy nyomozás, amit vagy az ügyészség végez, vagy a rendőrség valamelyik nyomozó hatósága, és ennek eredményeként kerül az ügyészség abba a helyzetbe, hogy valakikkel szemben vádat emel, vagy esetleg a még felmerült más személyekkel kapcsolatban megszünteti az eljárást, vagy egyéb intézkedést alkalmaz velük kapcsolatban. A bíróság csak azoknak a személyeknek a sorsáról tud dönteni, akik a vádiratban szerepelnek, és csak arról a cselekményről tud dönteni, amit a vádiratban rögzítettek. Ez azt jelenti magyarul, hogy ha a bíróság az eljárás végeredményeként, amikor az ítéletét meghozza, arra az álláspontra jutott, hogy esetleg még másoknak is szerepe volt az üggyel kapcsolatban, akkor egy jelzéssel él a vádhatóság felé, és ennek a jelzésnek megfelelően az esetleg szükséges intézkedéseket az ügyészség megteszi. Tehát akár egy újabb személlyel vagy személyekkel szemben is elrendelhetnek nyomozást, vagy azt mondják, hogy ezek az adatok még nem elegendőek ahhoz, hogy egy új nyomozás induljon.
Mi pontosan a vád, miben áll a vádirat lényege?
Hát ez egy nagyon hosszú tényállás, és ez a parkolással kapcsolatos, hogy ki nyerje el a parkolást üzemeltető cégek közül azt a koncesziót, vagy azt a lehetőséget, hogy a Zuglóban üzemeltesse ezeket a parkolási fizetőhelyeket, és ezzel kapcsolatban volt itt befolyással üzérkedés és mindenféle egyéb cselekmény, ami arra ösztökélte már a nyomozást, elrendelésekor a hatóságokat, hogy ezzel bizony foglalkozniuk kell. Befolyással üzérkedés büntettével, illetve hivatali vesztegetés elfogadásának büntettével vannak vádolva nagy részt a vádlottak.
Első rendű vádlott Horváth Csaba volt szocialista zuglói polgármester, a másodrendű vádlott Tóth Csaba volt szocialista országgyűlési képviselő, a harmadrendű vádlott Jelen Tamás, Fidesz zuglói választókerületének volt elnök, és a negyedrendű vádlott pedig S. Zoltán, ő pedig a SZIC Parking Kft. Ügyvezetője. Hogyha csak ezeket sorolom fel, és jól tudom, akkor Horváth Csaba és Tóth Csaba 2017 és 2019 között 250 millió forint vesztegetési pénzt vett át.
Vádirat szerint igen, nyilván ezeket a összegeket végig kell majd nyálazni, végig kell a folyamatot követni, hogy valóban ennyi volt-e, ha volt egyáltalán ilyen. Ugye jelen pillanatban még az ártatlanság vélelme mindegyik vádlottat megilleti, mindaddig, amíg jogerős bírósági ítélet a felelősségüket meg nem állapítja.
Tehát nyilván a vádiratban szerepel.
Igen, a vádiratban szereplő tényeket kell ellenőrizni a bizonyítási eljárás során, tehát hogy van-e erre megfelelő bizonyíték, és akkor nyilvánvalóan a bizonyítékok összevetéséből lehet arra állást foglalni, hogy ha van ilyen, akkor az összegszerűség az stimmel-e vagy sem.
Tehát akkor előkerülhetnek még új bizonyítékok is, és még mások
hát
is.
A bírósági szakaszban azért elég ritkán kerülnek elő új bizonyítékok. Az időnként előfordul, hogy még plusz tanú bekerül az ügybe, aki valamelyik részét a cselekménynek vagy megerősíti, vagy gyengíteni tudja, és akkor így teljes képet kap a bíróság. A nyomozások nagy részében azért az érintetteket felszokták deríteni, tehát ki szokott derülni, hogy kik azok, akiktől érdemi vallomás várható az ügyben.
A későbbiekben tanúként meghallgathatják a volt és jelenlegi főpolgármestert?
Ugye most van az a szakasz, amikor az indítványokat elő lehet terjeszteni. Ez azt jelenti, hogy akit szeretnének pluszban ahhoz képest, amit a vádirat tartalmaz, hogy őket tanúként hallgassa ki a bíróság, ezeket az indítványokat most elő kell terjeszteni. Későbbiek során már csak erre akkor van lehetőség, hogyha annak a tanúnak a szerepe, meg egyáltalán a kiléte a eljárás során ezt követően derül ki. Mert ellenkező esetben a bíróság elutasítja ezt a fajta indítványt. Tehát ezért van jelentősége az előkészítő ülés második szakaszának, amikor nem történt beismerés, hogy a bizonyítási indítványokat, azokat most kell főszabályként előterjeszteni, mert azzal a veszéllyel jár, hogyha valaki már most tud olyan személyről, akit érdemes lenne kihallgatni, és ezt csak később teszi meg, ezt nem fogják figyelembe venni, és még rendbírsággal is sújtható az illető.
És mit elhangzott, akkor május közepén jön a folytatás.
Így van. Egyelőre két tárgyalási nap van kitűzve. Az, hogy elegendő-e ennek az ügynek a teljes feltárásához, azt most előre megmondani nem lehet még. Többnyire a vádlottak védői nyilatkoztak, azon felül, hogy nem ismertek be a vádlottak, és nem mondtak le a tárgyáshoz való jogukról. Lényegében a vádirat szinte minden részét vitatták. Tehát magyarul az a része, amit itt fejtegettem előzetesen, hogy egyes részeket el lehet fogadni, vagy tanúknak a vallomását, az itt nem nagyon látszik, hogy bármit is elfogadtak volna. Tehát egy teljes körű bizonyítási eljárás fog zajlani, ki kell hallgatni minden tanút, aki eddig az ügyben szerepelt, azokat a tanúkat, akiket most esetleg még megneveznek, vagy megneveztek, azokról a bíróság majd később fog dönteni. Ugye meg kell nézni, hogy az iratokkal összefüggésben van-e értelme még egy tanút kihallgatni. Mert amire esetleg van 3-4 tanú, és ez a negyedik ugyanazt tudja elmondani, felesleges időhúzásnak tűnő.
Szabó József Tamást, a fővárosi törvényszék szóvivőjét hallották. Több mint 4,2 milliárd forint bírságot szabott ki 2024-ben a gazdasági versenyhivatal. Ugyanakkor aktív együttműködésüknek köszönhetően az érintett vállalkozások tavaly mintegy 2,5 milliárd forintos bírság csökkentésben is részesültek. Kalapos Mihály Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét kérdezte.
Rendkívül intenzív
évet zárt 2024-ben a gazdasági versenyhivatal. A Nemzeti Versenyhatóság a tavalyi esztendőben is nagy hangsúlyt helyezett a magyar fogyasztók, a magyar családok aktív védelmére, illetve a jogkövetésre törekvő vállalkozások támogatására, edukálására, hiszen a versenyhatóságnak ez is fontos feladata, nem csak a bírságolás, hanem a vállalkozások támogatása abban, hogy elkerüljék az esetleges jogsértéseket. A gazdasági versenyhivatal versenytanácsa 2024-ben a tavalyi évben lezárt ügyeket tekintve több mint 4,2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a megbírságolt cégekre. Nagyon fontos, hogy ez nem a GVH bevétele, hanem ezek a versenyfelügyeleti bírságok a központi költségvetésbe érkeznek meg. Ugyanakkor a gazdasági versenyhivatal nagy hangsúlyt helyezett a cégekkel való együttműködésre, és a jogszabályok nagyon széles együttműködési lehetőséget biztosítanak a vállalkozások számára abban az esetben, hogyha egy versenyfelügyeleti eljárásnak az érintettjei. A törvény egyrészt megszabja azt, hogyha egy vállalkozás beismeri jogsértést, lemond a jogorvoslati jogáról, különböző vállalásokat tesz a feltárt és elismert jogsértések jövőbeli elkerülése érdekében, akkor nagyon komoly bírságcsökkentésben részesülhetnek ezek a vállalkozások az egyes eljárások során, és ennek köszönhetően 2024-ben a kiszabott, mintegy 4,2 milliárd forintos bírság mellett összesen az érintett vállalkozások mintegy 2,5 milliárd forint bírság csökkentésben is részesültek, köszönhetően annak, hogy az egyes eljárások során együttműködőek voltak a gazdasági versenyhivatallal.
Melyek voltak a legnagyobb ügyek, vagy legfontosabbak, mely cégek kapták a legnagyobb bírságot?
Ugye néhány héttel ezelőtt tárt fel a gazdasági versenyhivatal egy vasúti közbeszerzési kartel ügyet, amelyben hát teljesen egyértelműen bizonyítást nyert, hogy egyes vállalkozások karteleztek egymással, ugye ez a Homlok csoport érintett vállalkozásai voltak. Ebben az ügyben a GVH versenytanácsa összesen több mint 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a kartelező vállalkozásokra, de kiemelhető például a Booking-gal szemben kiszabott bírság, ami a nyáron volt, ugye ez volt minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott bírsága volt, hiszen a Booking nem hajtotta végre azokat a vállalásokat, amit egy korábbi eljárás során tett a gazdasági versenyhivatal felé, és itt a kiszabott bírság az megközelítette a 400 millió forintot, de több más ügyben is a bírságok meghaladták akár a 100 millió forintot is, tehát számos fontos ügye volt 2024-ben a gazdasági versenyhivatalnak, és nagyon fontos egyébként, hogy az év során a kiszabható bírság mértéke az emelkedett, most már a versenyfelügyeleti eljárásban kiszabható maximális bírság mértéke, az az adott vállalkozás előző évi nettó árbevételének akár a 15%-a is lehet, tehát ez egy még erősebb eszköz a gazdasági versenyhivatal kezében arra vonatkozóan, hogy ezáltal is jogkövetésre szorítsa rá az érintett vállalkozásokat.
Mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket az online árfigyelő rendszer?
Az online árfigyelő rendszer ugye még az 2023 júliusában indult a gazdasági versenyhivatal és a magyar kormány együttműködésében, és azt látjuk, hogy egyértelműen bebizonyosodott, hogy volt szükség egy ilyen rendszerre, hiszen a nagy kereskedelmi láncok közötti verseny az egyértelműen fokozódott, erősödött, az árak átláthatósága az hozzájárult a piaci verseny élénküléséhez, és ez pedig segített abban, hogy egyrészt sikerült letörni az inflációt, kiemelten az élelmiszerinflációt. Ugye a tavalyi év tavaszán gyakorlatilag lenullázódott az élelmiszerinfláció Magyarországon, és ehhez nagyban hozzájárult az online árfigyelő rendszer is, a GVH által működtetett online árfigyelő, és sikerült kordában tartani az élelmiszerinflációt, hiszen ma is napi szinten mintegy 2000 élelmiszerterméknek az árai követhetők nyomon hat nagy kereskedelmi lánc esetében az online árfigyelőben, és nagyon fontos, hogy az online árfigyelő, amit a gazdasági versenyhivatal működtet, 2025-ben is folyamatosan a magyar családok, a magyar lakosság rendelkezésére áll, tehát a vásárlók azok a vásárlás előtt ezen a honlapon megtekinthetik azt, nyomon követhetik azt, hogy az egyes termékeket hol, mely boltban, mely boltláncnál kapják meg a legalacsonyabb áron, ezáltal a vásárlásaik során pénzt spórolhatnak meg, és azáltal, hogy tudatosabbá válnak, mint vásárlók, azáltal időt is megspórolhatnak, tehát az árfigyelő abban segít a magyar családoknak, hogy 2025-ben is pénzt és időt spórjanak meg a vásárlásaik során. A másik még talán fontos téma volt, amit ha megenged, említem, 2024-ben az a mesterséges intelligencia hatásainak a vizsgálata volt. 2024 legelején indított egy piackutatást a gazdasági versenyhivatal ebben a témában. Pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy a mesterséges intelligencia, ami hát talán észrevétlenül, de már mindannyiunkat körülvesz, jelen van az életünkben, a mindennapjainkban, hogyan érinti ennek a technológiának a fejlődése, alkalmazása a vállalkozások közötti versenyt, és milyen hatással van egyébként ránk, fogyasztókra is. És a GVH 2024 októberében egy nagyon részletes elemzést hozott nyilvánosságra ezzel kapcsolatban. Számos javaslatot tettek a GVH munkatársai annak érdekében, hogy a mesterséges intelligenciát a vállalkozások, célzottan a kis- és középvállalkozások minél inkább be tudják építeni a mindennapi folyamataikba, a működési folyamataikba, hiszen azt láttuk, hogy azok a vállalkozások, amelyek nem kezdik el nagyon sürgősen alkalmazni ezeket a technológiákat a mindennapi működésük során, azok lemaradnak a piaci versenyben. Úgy is mondhatnám, hogy a nagy cégek olyan technológiai és egyéb erőforrásból fakadó fölényben vannak már most is, hogy ez még inkább növekedni fog a következő időszakban. Ezért a gazdasági versenyhivatal több javaslatot is tett a kormány számára, amivel egyrészt erősíthető a kis- és középvállalkozások versenyképessége, és hozzásegítheti a kis- és középvállalkozásokat ahhoz, hogy 2025-ben minél szélesebb körben kezdjék el alkalmazni a működési folyamataik során a mesterséges intelligencia technológiákat. Ez rendkívül fontos, hiszen azt látták a kollégáim, hogy ennek akár a GDP-re is pozitív hatása lehet, tehát nagyon gyakran beszélünk mostanában a versenyképességről, a gazdaság beindításáról, a gazdasági növekedésnek az előmozdításáról. Azt láttuk ez alapján, az elemzés alapján, hogy a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazása és jól alkalmazása az ehhez járulhat hozzá.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Továbbra sincs benne a digitális aláírás a digitális állampolgárság alkalmazásban, de a DAP mellett az Ügyfélkapu Plusz sincs készen, állítja a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. Ruszin Zsolt szerint január 16-ától káosz lesz, az új rendszerek bevezetését legalább augusztusig el kellene halasztani. Ráadásul az elektronikus ügyintézésre kötelezettek felének vagy képességbeli, vagy akaratbeli problémái vannak az átállással. Tatár Tímea interjúja.
Nagyon egyszerű a helyzet, se az Ügyfélkapu Plusz, se a DAP nincs kész. Ilyenkor, hogyha valami nincs kész, akkor azt nem lehet kötelezően rányomni a társadalomra.
Milyen értelemben nincsen készen?
Az Ügyfélkapu Plusz kapcsán maga az Idomszav ZRT végzett egy felmérést, és valószínűleg a felmérésen egy olyan lehangoló eredmény született erről a QR kódos, autentikátoros csodáról, hogy muszáj volt még egy második faktort rendszeresíteni, ez az e-mail. De szerintünk ez is kevés lesz, tehát hiába lehet majd kétfajta módon belépni az Ügyfélkapu Pluszba, kellene még az SMS, a kódbeolvasás, a chat szolgáltatáson keresztüli kód megosztás, tehát egy csomó módszer még hiányzik. Tehát az Ügyfélkapu Plusz nincs kész.
Vagyis akkor nem arról van szó, hogy a jövőben esetleg nehézkesebb vagy kényelmetlenebb intézni egy könyvelőnek az ügyfélügyeit?
Természetesen erről is szó van, de ez már csak a következmény. Mi nem akarunk a fejlődés útjába állni, ezek az elektronikus ügyintézési módok, ezek fejlődjenek, ezzel nincs nekünk semmi bajunk. Nekünk azzal van bajunk, hogy az ügyfelek nem tudnak megküzdeni ezekkel a módszerekkel. Márpedig az elektronikus ügyintézést a könyvelő az ő javára végzi. És hogyha ő nem tud egy meghatalmazást jóvá hagyni elektronikus úton, akkor ott baj van. Ugye itt kellene a módszerek terén egy hosszú és hasznosan eltöltött átmeneti időszak. Ez most nem történt meg, hanem helyette hirtelen félkész dolgokat próbál rányomni az állam az állampolgárokra. A DAP is félkész. A DAP-ban ígérték, hogy lesz elektronikus aláírás, ami nagyon kell.
Ez itt a digitális állampolgárság.
Megígérték, sőt, december 18-án a legutóbbi frissítéskor közé tették, hogy ez benne van, de nincs benne, ez hazugság. Nincsen benne. Tehát gondoljuk csak el, hogy egy alapelem a digitális állampolgárság mobil alkalmazásból hiányzik, és így szaladunk neki a váltásnak. Hát az eszem megáll. Tehát ilyet nem szabad csinálni.
mi mindent kellene változtatni, illetve hogyha ezek a változtatások meg lesznek, ön mikorra találná azt az optimális időt, amikor ezt valóban be lehetne vezetni átmenet nélkül mondjuk?
Mi azt gondoljuk, hogy az ügyfélkaput nem szabad megszüntetni január 15-én éjfélkor, azt el kell halasztani, legalább 25 augusztusáig, bár felőlem maradhatna tovább is. Az Európai Unió valóban követel olyan téren változtatást, hogy az ilyen alacsony szintű azonosítási rendszereket ezt a tagállam vezesse ki, de vannak más tagállamok, akik még nem vezették ezt ki. Tehát nem tudom, hogy nekünk miért kell kapkodnunk, ráadásul Magyarország ugye Brüsszel ellen mit is csinál, lázad, hogyha jól emlékszem. De ebben a témában nem lázadunk, sőt, rohanunk előre, de olyan dolgokkal rohanunk előre, amik nincsenek készen. A digitális állampolgárság alkalmazásnál szintén a regisztrációt, annak a módszer, stb. Ezek mind-mind sok-sok nyomogatást igénylő feladatok, akik újságot olvasnak és televíziókészüléket néznek, azok erre a feladatra általában alkalmatlanok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének becslése szerint nagyjából 1,5 millió elektronikus ügyintézésre kötelezettnek a harmada vagy nem képes, vagy nem alkalmas ennek a feladatnak az elvégzésére, és van még egy olyan 250 000, aki nem hajlandó például digitális állampolgár lenni, pedig muszáj lenne neki valamilyen elektronikus ügyintézési formát választania. Tehát komoly probléma van, mert az érintettek felének vagy képességbeli, vagy akaratbeli problémái vannak az egész átállásra kapcsolatban, és azért van ez így, mert az áram rájuk nyomta, ahelyett, hogy együtt működött volna velük.
Ön szerint, ha minden így marad, ahogyan most van, mi történik január 16-án 0 órakor?
Ki fog törni a káosz? Mindenki hívogatja majd a másik felet, akitől magyarázatot vár az új helyzetre. Gondoljuk csak el, nincs elektronikus aláírás jelenleg, mint az állam kínálna, ez 2015-ben volt utoljára. 8 évvel lőtték vissza az elektronikus ügyintézést ezzel. Tehát ezek a rendszerek, ezek félkészek. Nem szabadna őket kötelezővé tenni.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökét, Ruszin Zsoltot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több mint 4,2 milliárd forint bírságot szabott ki 2024-ben a gazdasági versenyhivatal. Ugyanakkor aktív együttműködésüknek köszönhetően az érintett vállalkozások tavaly mintegy 2,5 milliárd forintos bírság csökkentésben is részesültek. Kalapos Mihály Horváth Bálintot, a GVH kommunikációs vezetőjét kérdezte.
Rendkívül intenzív évet zárt 2024-ben a gazdasági versenyhivatal. A Nemzeti Versenyhatóság a tavalyi esztendőben is nagy hangsúlyt helyezett a magyar fogyasztók, a magyar családok aktív védelmére, illetve a jogkövetésre törekvő vállalkozások támogatására, edukálására, hiszen a versenyhatóságnak ez is fontos feladata, nem csak a bírságolás, hanem a vállalkozások támogatása abban, hogy elkerüljék az esetleges jogsértéseket. A gazdasági versenyhivatal versenytanácsa 2024-ben a tavalyi évben lezárt ügyeket tekintve több mint 4,2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a megbírságolt cégekre. Nagyon fontos, hogy ez nem a GVH bevétele, hanem ezek a versenyfelügyeleti bírságok a központi költségvetésbe érkeznek meg. Ugyanakkor a gazdasági versenyhivatal nagy hangsúlyt helyezett a cégekkel való együttműködésre, és a jogszabályok nagyon széles együttműködési lehetőséget biztosítanak a vállalkozások számára abban az esetben, hogyha egy versenyfelügyeleti eljárásnak az érintettjei. A törvény egyrészt megszabja azt, hogyha egy vállalkozás beismeri jogsértést, lemond a jogorvoslati jogáról, különböző vállalásokat tesz a feltárt és elismert jogsértések jövőbeli elkerülése érdekében, akkor nagyon komoly bírságcsökkentésben részesülhetnek ezek a vállalkozások az egyes eljárások során, és ennek köszönhetően 2024-ben a kiszabott mintegy 4,2 milliárd forintos bírság mellett összesen az érintett vállalkozások mintegy 2,5 milliárd forint bírság csökkentésben is részesültek, köszönhetően annak, hogy az egyes eljárások során együttműködőek voltak a gazdasági versenyhivatallal.
Melyek voltak a legnagyobb ügyek, vagy legfontosabbak, mely cégek kapták a legnagyobb bírságot?
Ja, néhány héttel ezelőtt tárt fel a gazdasági versenyhivatal egy vasúti közbeszerzési kartel ügyet, amelyben hát teljesen egyértelműen bizonyítást nyert, hogy egyes vállalkozások karteleztek egymással, ugye ez a homlok csoport érintett vállalkozásai voltak. Ebben az ügyben a GVH versenytanácsa összesen több mint 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a kartelező vállalkozásokra, de kiemelhető például a Booking-gal szemben kiszabott bírság, ami a nyáron volt. Ugye ez volt minden idők legmagasabb utóvizsgálatban kiszabott bírsága volt, hiszen a Booking nem hajtotta végre azokat a vállalásokat, amit egy korábbi eljárás során tett a gazdasági versenyhivatal felé, és itt a kiszabott bírság az megközelítette a 400 millió forintot, de több más ügyben is a bírságok meghaladták akár a 100 millió forintot is, tehát számos fontos ügye volt 2024-ben a gazdasági versenyhivatalnak, és nagyon fontos egyébként, hogy az év során a kiszabható bírság mértéke az emelkedett. Most már a versenyfelügyeleti eljárásban kiszabható maximális bírság mértéke, az az adott vállalkozás előző évi nettó árbevételének akár a 15%-a is lehet, tehát ez egy még erősebb eszköz a gazdasági versenyhivatal kezében arra vonatkozóan, hogy ezáltal is jogkövetésre szorítsa rá az érintett vállalkozásokat.
Mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket az online árfigyelő rendszer?
Az online árfigyelő rendszer ugye még az 2023. júliusában indult a gazdasági versenyhivatal és a magyar kormány együttműködésében, és azt látjuk, hogy egyértelműen bebizonyosodott, hogy volt szükség egy ilyen rendszerre, hiszen a nagy kereskedelmi láncok közötti verseny az egyértelműen fokozódott, erősödött, az árak átláthatósága az hozzájárult a piaci verseny élénküléséhez, és ez pedig segített abban, hogy egyrészt sikerült letörni az inflációt, kiemelten az élelmiszerinflációt. Ugye a tavalyi év tavaszán gyakorlatilag lenullázódott az élelmiszerinfláció Magyarországon, és ehhez nagyban hozzájárult az online árfigyelő rendszer is, a GVH által működtetett online árfigyelő, és sikerült kordában tartani az élelmiszerinflációt, hiszen ma is napi szinten mintegy 2000 élelmiszerterméknek az árai követhetők nyomon 6 nagy kereskedelmi lánc esetében az online árfigyelőben, és nagyon fontos, hogy az online árfigyelő, amit a gazdasági versenyhivatal működtet, 2025-ben is folyamatosan a magyar családok, a magyar lakosság rendelkezésére áll, tehát a vásárlók azok a vásárlás előtt ezen a honlapon megtekinthetik azt, nyomon követhetik azt, hogy az egyes termékeket hol, mely boltban, mely boltláncnál kapják meg a legalacsonyabb áron, ezáltal a vásárlásaik során pénzt spórolhatnak meg, és azáltal, hogy tudatosabbá válnak, mint vásárlók, azáltal időt is megspórolhatnak, tehát az árfigyelő abban segít a magyar családoknak, hogy 2025-ben is pénzt és időt spóroljanak meg a vásárlásaik során. A másik még talán fontos téma volt, amit ha megenged említem, 2024-ben az a mesterséges intelligencia hatásainak a vizsgálata volt. 2024 legelején indított egy piackutatást a gazdasági versenyhivatal ebben a témában. Pontosan arra voltunk kíváncsiak, hogy a mesterséges intelligencia, ami hát talán észrevétlenül, de már mindannyiunkat körülvesz, jelen van az életünkben, a mindennapjainkban, hogyan érinti ennek a technológiának a fejlődése, alkalmazása a vállalkozások közötti versenyt, és milyen hatással van egyébként ránk, fogyasztókra is. És a GVH 2024. októberében egy nagyon részletes elemzést hozott nyilvánosságra ezzel kapcsolatban. Számos javaslatot tettek a GVH munkatársai annak érdekében, hogy a mesterséges intelligenciát a vállalkozások, célzottan a kis- és középvállalkozások minél inkább be tudják építeni a mindennapi folyamataikba, a működési folyamataikba, hiszen azt láttuk, hogy azok a vállalkozások, amelyek nem kezdik el nagyon sürgősen alkalmazni ezeket a technológiákat a mindennapi működésük során, azok lemaradnak a piaci versenyben. Úgy is mondhatnám, hogy a nagy cégek olyan technológiai és egyéb erőforrásból fakadó fölényben vannak már most is, hogy ez még inkább növekedni fog a következő időszakban. Ezért a gazdasági versenyhivatal több javaslatot is tett a kormány számára, mivel egyrészt erősíthető a kis- és középvállalkozások versenyképessége, és hozzásegítheti a kis- és középvállalkozásokat ahhoz, hogy 2025-ben minél szélesebb körben kezdjék el alkalmazni a működési folyamataik során a mesterséges intelligencia technológiákat. Ez rendkívül fontos, hiszen azt látták a kollégáim, hogy ennek akár a GDP-re is pozitív hatása lehet, tehát nagyon gyakran beszélünk mostanában a versenyképességről, a gazdaság beindításáról, a gazdasági növekedésnek az előmozdításáról, hatásáról. Azt láttuk ez alapján, az elemzés alapján, hogy a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazása és jól alkalmazása az ehhez járulhat hozzá.
Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Továbbra sincs benne a digitális aláírás a digitális állampolgárság alkalmazásban, de a DÁP mellett az Ügyfélkapu Plusz sincs készen, állítja a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke. Ruszin Zsolt szerint január 16-ától káosz lesz, az új rendszerek bevezetését legalább augusztusig el kellene halasztani. Ráadásul az elektronikus ügyintézésre kötelezettek felének vagy képességbeli, vagy akaratbeli problémái vannak az átállással. Tatár Tímea interjúja.
Nagyon egyszerű a helyzet, se az Ügyfélkapu Plusz, se a DÁP nincs kész. Ilyenkor, hogyha valami nincs kész, akkor azt nem lehet kötelezően rányomni a társadalomra.
Milyen értelemben nincsen készen?
Az Ügyfélkapu Plusz kapcsán maga az Idomszav ZRT végzett egy felmérést, és valószínűleg a felmérésen egy olyan lehangoló eredmény született erről a QR kódos, autentikátoros csodáról, hogy muszáj volt még egy második faktort rendszeresíteni, ez az e-mail. De szerintünk ez is kevés lesz, tehát hiába lehet majd kétfajta módon belépni az Ügyfélkapu Pluszba, kellene még az SMS, a kódbeolvasás, a chat szolgáltatáson keresztüli kód megosztás, tehát egy csomó módszer még hiányzik. Tehát az Ügyfélkapu Plusz nincs kész.
Vagyis akkor nem arról van szó, hogy a jövőben esetleg nehézkesebb vagy kényelmetlenebb intézni egy könyvelőnek az ügyfélügyeit?
Természetesen erről is szó van, de ez már csak a következmény. Mi nem akarunk a fejlődés útjába állni, ezek az elektronikus ügyintézési módok, ezek fejlődjenek, ezzel nincs nekünk semmi bajunk. Nekünk azzal van bajunk, hogy az ügyfelek nem tudnak megküzdeni ezekkel a módszerekkel. Márpedig az elektronikus ügyintézést a könyvelő az ő javára végzi. És hogyha ő nem tud egy meghatalmazást jóvá hagyni elektronikus úton, akkor ott baj van. Ugye itt kellene a módszerek terén egy hosszú és hasznosan eltöltött átmeneti időszak. Ez most nem történt meg, hanem helyette hirtelen félkész dolgokat próbál rányomni az állam az állampolgárokra. A DÁP is félkész. A DÁP-ban ígérték, hogy lesz elektronikus aláírás, ami nagyon kell.
Ez itt a digitális állampolgárság.
Megígérték, sőt, december 18-án a legutóbbi frissítéskor közé tették, hogy ez benne van, de nincs benne, ez hazugság. Nincsen benne. Tehát gondoljuk csak el, hogy egy alapelem a digitális állampolgárság mobil alkalmazásból hiányzik, és így szaladunk neki a váltásnak. Hát az eszem megáll. Tehát ilyet nem szabad csinálni.
Mi mindent kellene változtatni, illetve hogyha ezek a változtatások meg lesznek, ön mikorra találná azt az optimális időt, amikor ezt valóban be lehetne vezetni átmenet nélkül mondjuk?
Mi azt gondoljuk, hogy az ügyfélkaput nem szabad megszüntetni január 15-én éjfélkor, azt el kell halasztani, legalább 25 augusztusáig, bár felőlem maradhatna tovább is. Az Európai Unió valóban követel olyan téren változtatást, hogy az ilyen alacsony szintű azonosítási rendszereket ezt a tagállam vezesse ki. De vannak más tagállamok, akik még nem vezették ezt ki. Tehát nem tudom, hogy nekünk miért kell kapkodnunk, ráadásul Magyarország ugye Brüsszel ellen mit is csinál, lázad, hogyha jól emlékszem. De ebben a témában nem lázadunk, sőt, rohanunk előre, de olyan dolgokkal rohanunk előre, amik nincsenek készen. A digitális állampolgárság alkalmazásnál szintén a regisztrációt, annak a módszer, stb. Ezek mind-mind sok-sok nyomogatást igénylő feladatok. Akik újságot olvasnak és televíziókészüléket néznek, azok erre a feladatra általában alkalmatlanok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének becslése szerint nagyjából 1,5 millió elektronikus ügyintézésre kötelezettnek a harmada vagy nem képes, vagy nem alkalmas ennek a feladatnak az elvégzése, és van még egy olyan 250 000, aki nem hajlandó például digitális állampolgár lenni, pedig muszáj lenne neki valamilyen elektronikus ügyintézési formát választania. Tehát komoly probléma van, mert az érintettek felének vagy képességbeli, vagy akaratbeli problémái vannak az egész átállásnak, és azért van ez így, mert az áram rájuk nyomta, ahelyett, hogy együtt működött volna velük.
Ön szerint, ha minden így marad, ahogyan most van, mi történik január 16-án 0 órakor?
Ki fog törni a káosz? Mindenki hívogatja majd a másik felet, akitől magyarázatot vár az új helyzetre. Gondoljuk csak el, nincs elektronikus aláírás jelenleg, mint az állam kínálna. Ez 2015-ben volt utoljára. 8 évvel lőtték vissza az elektronikus ügyintézést ezzel. Tehát ezek a rendszerek, ezek félkészek. Nem szabadna őket kötelezővé tenni.
A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnökét Ruszin Zsoltot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.